Köszönjük azt, hogy ünnepelhetünk, köszönjük ezt a gyülekezetet, köszönjük, hogy te hoztad létre. Kérünk, áld meg bennünket a mai délután is, és töltsd be a te lelkeddel, hogy hadd tudjunk rád figyelni, és hadd vegyük át mindazt az üzenetet, amit kívánsz felénk intézni ezen a délutánon is. Áld meg minden egyes szolgálatot, minden egyes hallgatót, a te lelked jelenlétével töltsd be bennünket. Amen.
Amen.
Ma délután az Ezékiel próféta könyve 36. részéből fogjuk olvasni, a 20. verstől a rész végéig a 38. versig. De amikor a népek közé jutottak, amerre csak jártak, gyalázatossá tették szent nevemet, mert ezt mondták róluk, az Úr népe ezek, mégis ki kellett jönniük országából. Ekkor szánalomra indultam szent nevemért, amelyet gyalázatossá tett Izrael háza a népek között, amerre csak járt. Ezért mondd ezt Izrael házának. Így szól az én Uram az Úr. Nem ti értetek cselekszem én Izrael háza, hanem szent nevemért, amelyet gyalázatossá tettetek a népek között, amerre csak jártatok. Megmutatom, hogy szent az én nagy nevem, amely gyalázatos lett a népek között, mert gyalázatossá tettétek közöttük. Akkor megtudják a népek, hogy én vagyok az Úr. Így szól az én Uram az Úr. Amikor szemük láttára megmutatom rajtatok, hogy szent vagyok. Kihozlak benneteket a népek közül, összegyűjtelek az országokból, és beviszlek benneteket a saját földetekre. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványoktól megtisztítlak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig istenetek leszek. Megszabadítlak benneteket minden tisztátalanságotoktól. Parancsolok a gabonának, megsokasítom, és nem hozok rátok éhínséget. Megszaporítom a fák gyümölcsét és a mező termését, hogy ne csúfoljanak többé benneteket, éhínség miatt a népek. Akkor visszagondoltok arra, hogy milyen gonoszul éltetek, és milyen rosszak voltak tetteitek, és megundorodtok magatoktól utálatos bűneitek miatt. Nem ti értetek cselekszem, így szól az én Uram az Úr, tudjátok meg ezt. Szégyenkezzetek és piruljatok életetek miatt, Izrael háza. Így szól az én Uram az Úr. Amikor megtisztítlak benneteket minden bűnötöktől, benépesítem a városokat, és újjáépülnek a romok. Művelni fogják a pusztává lett földet, azután, hogy pusztán hevert az arra járók szeme láttára. Azt mondják majd, ez a pusztává lett föld itt most olyan, mint az Éden kertje. A rommá lett, elpusztult, és lerombolt városokat pedig újból megerősítették, és újból laknak bennük. Akkor megtudják a népek, amelyek körülöttetek megmaradtak, hogy én az Úr építettem újjá a romba dőlt városokat, és én ültettem be a pusztává lett földet. Én az Úr megmondtam, és meg is teszem. Így szól az én Uram az Úr, még azt is kérheti tőlem Izrael háza, hogy ezt tegyen velük. Úgy megsokasítom az embereket, mint a juhokat. Úgy tele lesznek a romba dőlt városok emberek tömegével, ahogyan Jeruzsálem tele van az ünnepeken juhokkal, áldozatra szentelt juhokkal. Akkor megtudják, hogy én vagyok az Úr.
Verset hadd olvassak fel, mielőtt szólnák. Az Efézus Pál levele az efézusiakhoz, 5. rész, 15-től 18-ig. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idő gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Károli fordítás szerint szent lélekkel. És még egy ége verset, János evangéliuma 14:26. A pártfogó pedig a szent lélek, akit az én nevemben küld az atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. földi életben, a mindennapokban tudjuk azt nagyon jól, hogy kell vigyázzunk. Bármilyen terület legyen az, legyen gyerek, fiatal, idős, tudjuk azt nagyon jól, hogy kell vigyázzunk. És ennek ellenére mégis úgy van, hogy elkerüli a figyelmünket, mégis ér bennünket probléma és baj. És olyan jó az, mikor jön valaki és figyelmeztet. Például a közlekedésben tudjuk azt nagyon jól, hogy a szabályokat megtanultuk. Tudjuk nagyon jól, hogy bizonyos sebességeket be kell tartani. Mégis nem tartjuk be. És olyan jó az, mikor jön valaki és jön lámpáz, aztán figyelmeztet, vigyázz, mert ha így mész tovább, akkor ebből baj lesz. Vagy pénzbüntetés, vagy talán még nagyobb probléma. Vagy egy másik példát hagyd mondjak, egy vállalkozásban, üzleti életben, én annyira nem értek hozzá mindenhez, de azt tudom, hogy bármennyire is jól értse a dolgát az az üzletember, mégis van valami, ami elkerüli a figyelmét. És hogyha nem figyel oda, akkor abból problémák adódnak. És ha jön valaki, azt mondja, figyelj rám, te figyelmeztetlek, figyelj oda erre a dologra, mert ha nem figyelsz oda, akkor ne talán csőd, vagy jönnek az adóellenőrök, és aztán jönnek a problémák. Igaz, milyen jó az, mikor jön valaki, és figyelmeztet bennünket. Hát ugyanígy van a lelki életben is. A hívő életben is ugyanígy van ez. Nem csak a fizikai életben, hanem a lelki életben is. Úgy vagyunk, hogy nagyon jól tudjuk a dolgokat, elméletben. Tudjuk azt, hogy a sátán, mint ordító oroszlán, mindig jön és azt keresi, hogy bennünket elejtsen. És ezért olyan jó nekünk, hívőknek az, hogy van valakink, aki figyelmeztet bennünket. És ez a valaki, ez a Szentlélek. Úgy olvastuk a János evangéliumában, hogy én elküldöm néktek a pártfogót. Van egy pártfogónk, a Szentlélek, amely tanít bennünket és megtanít. Mire tanít meg bennünket? Azt mondja, eszetekbe juttatja, eszünkbe juttatja mindazt, amit az Úr Jézus mondott nekünk. És az Úr Jézus pedig mindenben példát hagyott. Hogyan kell éljünk, hogyan kell járjunk, és olyan jó ez, mikor a hívő életet, ahogy éljük, néha elfeledkezünk dolgokról. Úgy elengedjük magunkat, és jön a Szentlélek és figyelmeztet, hogy vigyázz, mert hogyha így haladsz tovább, ebből bukás lesz. Isten lelkének jelenléte nélkül az életünkben, ha nincs ott a Jóisten lelke az életünkben, akkor abból előbb vagy utóbb valami olyat teszünk, ami nem jó. Esztelenül, úgy, ahogy jól olvastok, vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül éljetek. Ha nincs ott a Jóisten lelke az életünkben, akkor előbb vagy utóbb esztelen dolgokat, meggondolatlan dolgokat teszünk. És ezért szükségünk van arra, hogy beteljünk Szentlélekkel. De hogyan telhetünk be Szentlélekkel? Csak úgy, hogyha megüresítjük magunkat. Isten lelke csak akkor tud betölteni bennünket, hogyha kivetjük a szívünkből, az életünkből minden olyan gonoszságot, minden olyan dolgot, ami nem a jó Istentől van. Ugye ismerjük azt a képletet, hogy egy edényben nem tudunk beletenni más valamit, addig, amíg ki nem ürítjük, ami benne van. Mikor kiürítjük az edényt, akkor tudunk beletenni egy más valamit. Hát ugyanúgy a Jóisten lelke is nem tud a szívünkbe jönni, addig még ott gonoszság van, addig még ott olyan dolgok vannak, ami nem egyezik meg az ő akaratával. Ezért szükségünk van arra, hogy megüresítsük magunkat. legyen üres, kész a szívem, hogy a Jóisten lelke betöltsön. És hogyha Jóisten lelke betölt bennünket, akkor a mindennapokban, a problémában, mikor mi nem figyelünk kellőképpen oda, akkor jön az ő lelke által, és figyelmeztet bennünket. Biztos voltak úgy a testvérek is, hogy egy bizonyos helyzetben nem is gondolva, és jött a lélek, és azt mondja, figyelj, ne menj oda, ne tedd ezt. Biztos voltak így a testvérek is. Hát én kívánom azt, hogy ezen az ünnepen hadd teljünk be az ő lelkével. És hogyha van az életünkben olyasmi, ami megakadályozná azt, hogy a Jóisten lelke betöltsön bennünket, akkor vessük ki, üresítsük meg magunkat. És ez nem legyen úgy, hogy hát egy kicsit megüresítem magam, aztán jön a Jóisten lelke, és aztán egy kicsit ottan betölti azt a részt. Teljesen üres kell legyen a szívünk a Jóisten számára ahhoz, hogy be tudjon tölteni az ő lelkével. Kívánom azt, hogy ezen az ünnepen hadd tegyük ezt, hogyha még van olyasmi ahhoz, hogy a Jóisten lelke betöltsön bennünket, és vezessen, tanítson bennünket, és juttasson eszünkbe dolgokat. Legyen ez így ezen az ünnepen is. Amen. Kérem most az énekkar szolgálatát, és aztán az énekkar szolgálata után pedig Kovács Jutka szolgálatát kérjük. És mondanám azt, hogy lehetőség lesz bizonyságtevésre, vagy egy élményre, amikor a Jóisten figyelmeztetett, vagy éppen egy verset, hogyha valaki meg szeretne osztani a gyülekezettel, majd lesz lehetőség rá. Most kérjük az énekkar szolgálatát.
Oh, Héten feltettem a kérdést a gyermekcsoportokban a gyerekeknek, hogy hol lakik a Szentlélek? És különböző válaszokat kaptam, hogy a mennyben lakik, a templomokban lakik. És végén beszélgettünk róla, és igét olvastunk, és kiderítettük azt, hogy Isten lelke egy nagyon különleges helyet választott lakhelyéül. És ez nem más, mint az emberi szív. Isten lelke bennünk él. És mindenkiben lakik a lélek? Volt a következő kérdés. Isten lelke nem lakhat mindenkiben. És olyan jó volt beszélgetni és látni azt, hogy bár a lélek nem látszik, nem tudjuk megfogni, de mégis, hogyha ott van az életünkben, annak nyilvánvaló jelei vannak, az látszik. És egész héten motoszkált a fejemben egy Füle Lajos idézet, és szeretném megosztani a testvérekkel is. Ha hitednek nincs kontúrja itt, hogyha tetteid meg a szavaid nem tanúskodnak, a környezeted hogy tudja meg, hogy mi történt veled? Aki Istenhez tartozik belül, arról, ha úgy él, mindig kiderül. Ha lélek bennem van, az kiderül, mert az látszani fog. És miben látszik ez? Van jó néhány jele annak, hogy Isten lelke bennünk él. És az utóbbi időben egyre inkább azt látom, hogy Isten lelke figyelmeztet. Amikor nem úgy élek, hogy a lélek látható legyen bennem, akkor figyelmeztet, hogy nem jól tettél. Isten lelke figyelmeztet, hogy éljünk egy szent életet, hogy ne engedjük meg a bűnt az életünkbe, hogy fájjon a bűn. És örülök annak, hogy Isten lelke érzékenyé tesz a bűnre. Amikor indulatos vagyok, akkor Isten lelke megszólít. Hány éve vagy már hívő? Miért engeded meg magadnak? Hol van ilyenkor Isten lelke? Benned? Szeretném azt, hogy, és azért imádkozom, hogy minden helyzetben legyen nyilvánvaló az, hogy Isten lelke bennünk él, bennem él. És eszembe jutott Dávidnak az imádsága, a bűnbánó imádsága. Isten nem azért mutatja meg a bűneinket, mert minket nyomorultá akar tenni, hanem mert oda akar vezetni, hogy felszabaduljunk, hogy örüljünk az ő szabadításának, és hogy megajándékozzon a szabadulás örömével. Egy vers került még közel a szívemhez az utóbbi időben, és azt szeretném megosztani a testvérekkel. Tamás Jenő, ezért fáj úgy. Uram, hiszem is tudom, hogy átviszel örvénylő vizeken, és halált lehelő sivatagokon, ha vezetésedre bízom magam. Ezért fáj úgy gyakori engedetlenségem. Tudom, hogy a Krisztusi úton te határozod meg a fény és az árnyék arányát. Ezért fáj úgy gyakori elégedetlenségem. Tudom, hogy a homályba futó ösvényeken is vigyázol elelbotló lépteimre. Ezért fáj úgy gyakori kis hitűségem. Tudom, hogy meghallgatod imáimat, de a cselekvés és az idő a te kezedben van, Uram. Ezért fáj úgy gyakori türelmetlenségem. Tudom, hogy napról napra kisebbé kell lennem, hogy te növekedhess bennem. Ezért fáj úgy gyakori önmutogatásom. Tudom, hogy minden erőfeszítésem hiába való, ha nem téged ismernek fel bennem. Ezért fáj úgy gyakori képmutatásom. Tudom, Uram, te az életedet áldoztad föl, hogy kiábrázold az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Kérve kérlek, áraszd rám a minden ismeretet meghaladó szeretetedet, hogy teljességre jussak. S az új ember bennem messze ható világító torony legyen. De addig ne vedd el tőlem a fájdalmat. Amen.
Újból az énekkar szolgálatát kérjük, és aztán Szabó Gyuláné kérjük egy szolgálatot.
Költeményemnek a címe Kármen hegye, de röviden zárójelbe szeretném elmondani, hogy legelsőre nem tudtam rájönni, mi az összefüggés a pünkösd ünnepe és a Kármen hegye között. Utána olvastam az Ignégitnek, és megvilágosodott előttem. Hát a Kármen hegyén tudjuk, közismert igék ezek. Ott hangzott el először Illésnek a szájából az a mondat, amit bibliaolvasó emberek között szálló igévé vált, hogy meddig sántikáltok két felé, ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig Baál, akkor kövessétek azt. Tudjuk, hogy ebben az időben a szellemi sötétség nagyon nagy volt, tudjuk, hogy más alkalommal imádkozott Illés az égő áldozathoz, ég tűzér, és a következő imát mondta el: hallgass meg engem, Uram! Hallgass meg engem, hogy tudja meg a nép, te az Úr vagy az Isten, és te fordítod vissza az ő szívöket. Akkor alászáll az Úr tőle, és megemészti, tüze, és megemészti az égő áldozatot. Ugyancsak ezen a hegyen imádkozott Illés abban a különös testhelyzetben, amikor az arcát a két térde közé szorította, imádkozott esőjér, és tudjuk, hogy Isten meghallgatta. Illés után az ő tanítványa is mai kifejezéssel élve mondhatnánk, hogy választotta székhelyül ezt a hegyet, mert amikor a Sunemita asszony bajban volt, tudta, hogy hol kell megtalálni őt. Ezért találta meg az összefüggést a Kármelhegy és a Pünkös között, hogy ez a hegy azóta az új szövetségi embernek jelképé vált. Isten és ember közötti kapcsolat, az ima meghallgatás, az imádkozás jelképévé. Kármel hegyén. A Kármel ormán csendes éjszakán búslakodik a ma tanítványa. Szorgos munkával volt kezetele, csak eredményben van nagy hiánya. Míg mindenütt viruló élet pesdül, őrálló szíve búsan kesereg. Odakin derű, kacagás az élet, az ő szeméből fájó könypereg. Imádkozik. Uram, pünköstkor zúgó szélnek szárnyán égi tűz szállt le az emberekre, mely lángra gyújtott sok alvó szívet. Uram, ez ünnep ma nem lehetne? Nem lehetne, hogy szent apostolok tüzes nyelvvel szólnák az igét, s mint Jézus bizonyságaiként új életet vinnének szerte szét? Nem lehetne, hogy bűnét bevalló sokaság sorakozna a kereszt köré? Isten sátora szállna le dicsőn, mellettverő bűnösök közé. Nem lehetne, hogy víz mozdulna meg fehér ruhások serege fölött? Timóteusok, Tituszok, Pálok lennének a megváltottak között. Uram, pünkös napján, zúgó szelek szárnyán égítő szállt le az emberekre, lángra gyújtva sok alvó szíve. Uram, ez ünnep ma nem lehetne? Amen.
Újból a zenekar szolgálatát kérjük, és aztán pedig Szűs Boglárkát egy szolgálat.
Thank you. Test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De aki bennincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lélek által. A rómaiakhoz írt levél 8. részében Pál apostol világosan kijelenti azt, hogy akiben nem lakik a lélek, az nem lehet a Krisztusé, és hogy a test a bűnök miatt az halott. De Isten képes életre kelteni minket az ő lelke által. És úgy gondolom, hogy elmondhatom azt, hogy az én életem is bizonysága ennek, mert a fiatalságom legtöbb részét ugye a világban töltöttem el, és így utólag visszagondolva azt tudom elmondani, hogy üres és céltalan életem volt. Nem volt más, csak puszta létezés. Valaki úgy fogalmazta meg azt, hogy ha Istennek a lelke, ha a Szentlélek nincs bennünk, akkor Isten távol van, Krisztus csak múlt, az evangélium az hallott betű, a misszió az csak propaganda, az egyház nem más, mint a hatalom gyakorlásának az egyik forrása, a kereszténység pedig nem más, csak puszta vallásosság. Krisztus sosem jön az ő lelke nélkül. Amikor megtérünk Istenhez, akkor Isten betölt minket az ő szent lelkével, és így nap mint nap érezhetjük az ő jelenlétét, és azt, ahogyan ő munkálkodik a mi életünkben. Ha azt mondom, hogy Isten a nap, akkor azt mondom, hogy Krisztus a napsugár, a szent lélek pedig az a meleg, amit az arcomon érzek. Isten nem csak azt akarja, hogy a szent lelkével feltámasszon minket a lelki halálból, nem csak meg akar minket gyógyítani a lelki vakságból, hanem az ő szent lelke által szeretné vezetni a mi életünket, és szeretné átformálni a mi testi életünket egy szent, Isten szerinti életre. És hogyha így hagyom Istennek, hogy vezessen, akkor biztosan tudom azt, hogy az én életemnek a hajóját a menny felé kormányozza. Amen.
Én elmondani, hogy miért is ünnep nekem a pünköst, és én nem készültem bizonyságtevéssel, de szorongat a lélek, és úgy érzem, hogy el kell mondjam, és két igét szeretnék felolvasni a felolvasott igéből, és elmondani azt, hogy hogy kaptam új szívet, és hogy töltött be a Jóisten az ő szent lelkével. És adok nektek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok nektek új szívet, és az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Azt kell rólam tudni, hogy mikor harmadjára jöttem ebben a gyülekezetben, már úgy jöttem a gyülekezetben, hogy bűneim alatt roskadoztam, és én nem tudtam magamról megfogalmazni, hogy mi is van velem, de vágytam arra, hogy megszabaduljak a bűneimből. És én elmondtam az én lelki pásztoromnak akkor, eljöttünk a gyülekezetben, eljöttem roskadozva, és felszabadultam a bűneimből, hatalmas örömöt kaptam. És vágytam arra, hogy ezt a nagy örömet megosszam másokkal. És elmentem a legjobb barátnőmhöz elmondani neki, hogy hogy tértem meg, és csodáltam azt, hogy ott hogy volt velem a Szentlélek. És mikor jöttem hazafele az úton, a Szentlélek körbevett, és csodáltam azt, hogy mit is cselekszik Isten, hogy elvégzi azt, hogy ő valóban ki tudja venni belőlem a kőszívet, és tud adni nekem 20 szívet, és betölt az ő lelkével. Ez nekem az utcán ment végbe bennem, és én nem tudtam magamnak megfogalmazni, hogy mi ez, de Isten velem tudatta. És mikor hazamentem, kinyitottam a Bibliámat, és ezt a két igét olvastam akkor. És Isten akkor meggyőzött, hogy ezt vitte végbe bennem. És én azt kívánom a gyülekezetnek, a vágyakozó lelketnek, hogy akik még nem tapasztalták ezt meg, hogy megtapasztalják, hogy milyen nagy dolog az, mikor Isten ki tudja cserélni a mi szívünket, és az ő lelkét adja belénk. Amen.
Amen. Akkor szolgálatát kérjük, és aztán Iványiszki testvérnőt.
Isten kegyelméből a múlt szombaton Csíkszeredában voltunk, vasárnap Szent Györgyön töltöttük a gyülekezetbe az alkalmat, és Csíkszeredában megvolt határozva egy ilyen országos konferencia, akik a börtönmisszióval foglalkoznak, és hivatalosak voltunk. Volt a férjem is, Szűcs testvér is, és a feleségeik. Hát nekem is ebben a kegyelemben volt részem, hogy én is ott lehettem a testvérek között. Csodáltuk a Jóisten munkáját, a Szentlélek munkáját, ahogy dolgozik, ahogy munkálkodik, és ahogy terjed az evangélium. Az országunkban 28 börtönbe hirdetik az evangéliumot. Nagyon sok drága beszámolót hallottunk, ahogy munkálkodnak testvéreink, románok, magyarok egyformán, ahogy látogatják a rabokat, és ahogy viszik a Jóisten igéjét. Nagyon tetszett az is, hogy megalakult a keresztény rendőrök, a nyugdíjas keresztény rendőröknek a szövetsége. És beszámoltak, hogy ők, akik valamikor a gumibotot használták, és a Jóisten szent lelke megváltoztatta őket, most a gumibot helyett Isten igéjét és a Bibliát használják. Elmagyarázta az egyik testvérünk, hogy még aktív ő, de a nyugdíjasok is beszámoltak, hogy ott voltak az elítéltek, és bevitték őket a cellába, aztán úgy húzódoztak tőlük, és féltek, és gondolták, hogy na most már biztos jön a gumibot, És akkor elővette a zsebéből a Bibliát, és azt mondta, ne félj tőlem, ne félj, itt van nálam Isten igéje, és imádkozom, érted, hogy Isten igéje változtassa meg a szívedet, az életedet, és akkor soha nem fogsz ide jutni ilyen helyre. Aztán nagyon megragadott az is, ahogy a lepra telepre viszik az evangéliumot. Csodáltam azoknak a testvéreknek a szolgálatát, az odaszánásukat, hogy feleségükkel, gyermekeikkel együtt, Isten szolgálatába állva, komolyan veszik a lelki életet, és terjesztik az evangéliumot. Ez a béreai börtönmisszió úgy indult, hogy Csíkszereda mellett egy Feri nevezetű férfi megtért, nagyon nehéz helyzetben volt ő, és gondolta, nagyon szegény család volt, és gondolta, hogy kiszöki külföldre, és ő pénzt keres, és meg fog gazdagodni, és eltartja az édesanyját és a testvéreit, mert nagyon részeges volt az édesapja. Hát itt Szatmáron a határnál elfogták, és úgy elverték ezt az embert, hogy még most is keserű szívvel gondol vissza erre a szatmári börtönre, és akkor majd kiengedték, de csak nem tört meg a szívébe a lendület, hogy ő mindenképpen ki akar jutni külföldre. És csak kiszökött, elment Budapestre, és ott egy vonat alá bújt. Gondolta, hogy azzal a vonattal átmegy Ausztriába, és mindenképpen a francia légióba akar bejutni, mert ott nagyon sok pénzt lehet keresni. És kijutott Ausztriába, és valami csodálatos dolog volt. Az állomáson az utasok ott voltak, és egy ekkora kicsi gyerek alálátott a vonat alá. Ő oda volt felkapaszkodva, oda valahogy behelyezte magát a vonat alá. Csupa korom, csupa por, mocsok, hogy nézhetett ott ki. És alá néz az a kicsi gyerek a vonat alá, és mondja az anyukája, hogy mi anyuka, van ott valaki. És hát ez a kisgyermek buktatta le, azonnal szólt az anyuka rendőröknek, hát kivették onnan őtet, hát nem lehetett ráismerni a koromtól, hogy nézek ki, bevitték, megfürdették, és majd aztán egy táborba vitték, ahol sok időt töltött, és ebbe a börtönbe, ebbe a táborba jártak egy missziós csoport az evangéliumot hirdetni, és ő ott megtért. Aztán nagyon komolyan vette a lelkéletet, az elején nem akart megtérni, nem az érdekelte őt, de ez a csoport nagyon komolyan imádkozott érte, és komolyan megtért a Feri, és a Jóisten rendelt neki egy amerikai lányt, felesége lett, kikerült Amerikába, ott az apósa börtönmisszióval foglalkozott, lelkipásztor volt, hát semmiképp nem akart hallani először, hogy ő börtönmisszióval foglalkozzon, mert nagyon félt, ha arra gondolt, hogy milyen verést kapott Szatmáron, de a Jóisten elvégezte benne, hogy kapcsolódjon be ő is, és indítsa el Szatmár, vagyis nálunk Romániába is a béreai börtönmissziót, és a Jóisten rajta keresztül indította el ezt a börtönmissziót. Hát csodáltuk a Jóisten munkáját az ő életébe is, a testvéreink életébe is, akik ilyen hűségesen végzik. És az volt bennem is, hogy milyen emléket hagyok magam után, mindent itt hagyok ezen a földön. Nem boldog itt a pénz, a Jóisten mindennel megáldott, de az megmarad, amit Jézusért teszek. És az volt az imádságom, hogy Úr Jézus, elevenítsd meg a lelkemet. a mennyei kincsek legyenek nekem értékek, amik a mennybe is ott vannak, amik megmaradnak, és a te szolgálatodba akarok lenni, a te szolgálatodba életem utolsó leheleteig, ameddig csak bírok mozogni, szolgálni akarlak téged. Hát az Úr megelevenített, valahányszor kimozdulunk, mindig egy lelki megújulás a számomra. Hát az Úr elevenítse meg a mi gyülekezetünket is. Vegyük komolyan az evangélium terjesztését, és kérjük a Jóisten szent lelkét, hogy betöltsön, szeressünk, szolgáljunk, még élünk. Amen.
Az ünnepi alkalomból nagyon sok szeretettel köszöntjük a testvéreket, akik eljöttünk ma délután is, hogy testvéri közösségben és a Jóisten jelenlétében és az ige körül összegyűljünk. Minden ünnepkor arra emlékszünk, hogy Isten valami hatalmas ajándékot adott az emberiségnek. Isten gondviselése állandó és folytonos. De az ünnepeink arról szólnak, hogy valami rendkívüli dolgot adott Isten az egész emberiségnek. És pünköskor is ezt ünnepeljük, egy hatalmas ajándékot, és mi is elmondhatjuk Pál apostollal együtt azt, hogy az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. És hadd legyen most ez a hála a szívünkbe. És szeretném az egész gyülekezetet köszönteni most ebből az ünnepi alkalomból egy igeverssel, amit szintén Pál apostol írt a római gyülekezetnek, a római levél 15. rész 13. versével. Az új fordítás szerint olvasom. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Úgy elgondolkodtam egy kicsit ezen az igeversen, hogy Pál apostol mit kívánt a római hívőknek, hogy legyen teljes az örömük, a békességük és a reménységük. És úgy hiszem, hogy akkor tudjuk igazán értékelni ezt az igeverset és ennek az igeversnek a mondani valóját, amikor valami megpróbáltatás vagy valami szorongatott helyzetbe kerülünk. Akkor válik igazán kincsé, amikor nem tudunk úgy igazán örülni, vagy nincs békesség a szívünkbe vagy a családba, és nincs reménységünk a jövő felől se. Hát kívánom, hogy az Úr újítson meg bennünket ezen az ünnepen, az örömben is, a békességben is, és a reménységben is. Most az énekar szolgálatát hallgatjuk meg, és utána pedig Isten igéből fogok szólni. Az egyik legnagyobb magyar zeneszerzőnktől származik az a mondás, hogy zene nélkül lehet élni, de nem érdemes. El lehet gondolkodni azon, egy kicsit lehet elmékedni azon, hogy milyen lenne az életünk zene és ének nélkül. Persze jó zenére gondolok, építő zenére és nem rombolóra, mert tudjuk, hogy az ördög ezt is megrontotta bizonyos értelemben, és van, ami rombolja az emberek lelkét. De most jó énekre és jó zenére gondolok. És tudjuk, hogy milyen kellemes sokszor. De nem csak kellemes, hanem áldásos. És milyen jó hatást gyakorol ránk, amikor hallunk egy szép zenét, hallunk egy szép összhangot, úgy egészen felvidítja a lelkünket, a bensőnket, és mondjam azt, hogy a jó zene, a jó ének egészen közel visz bennünket az Úrhoz. Most csak egy kis visszatekintést az elmúlt évre, amikor egy néhány családdal a Lesi tónál voltunk, és különösen megmaradt bennem ebből a táborozásból az, hogy milyen jókat énekeltünk esténként. Tudják azok, akik ott voltak, hogy milyen jó volt, milyen felemelő volt, milyen kellemes volt. És emlékszem, hogy amikor az egyik nap elmentünk egy hosszabb sétára, hát nem vagyunk megedződve a turázásban, évente egyszer-kétszer szoktunk esetleg ilyen alkalmon részt venni, és hát nagyon-nagyon kifáradtunk, amikor visszaérkeztünk, és azt mondtuk, hogy hát eszünk valamit, egy kicsit valamit, és már is fekszünk le. Igen, de azt mondtuk, hogy hát csak tartsunk áhítatot, és úgy belemelegedtünk az éneklésbe, hogy több mint két órán keresztül már ott volt éjfél, már éjfél el is múlt, és mi még mindig énekeltünk. Sorra jöttek az énekek, sorra jöttek az emlékek, na még ezt is énekeljük el, és olyan felemelő és olyan áldásos volt. Aztán minden este így ezt gyakoroltuk. Nagyon, nagyon jó volt ezt megtapasztalni. Hát pünkösd lévén ez a gondolat foglalkoztatott, hogy Szentlélek nélkül lehet élni, de nem érdemes. Persze csak vallásos életet lehet élni Szentlélek nélkül, hívő életet nem lehet élni. Hívő élet nincs Szentlélek nélkül. Lehet Bibliát olvasni Szentlélek nélkül, lehet imádkozni Szentlélek nélkül. Hadd mondjam a magam számára, hogy lehet prédikálni is Szentlélek nélkül, az Úr őrizzen ettől. És lehet pengetőzenekarba, fúvózenekarba, énekkarba részt venni Szentlélek nélkül, de ennek nincs értelme. Elvesztegetett idő. Nincs értelme. De azért küldte el az Úr az ő szent lelkét, és azért váltotta be az ígéretét, hogy adjon értelmet mindezeknek. Adjon értelmet az életünknek, adjon értelmet az igeolvasásunknak, az imádkozásunknak, a prédikálásunknak, a zenélésünknek, az éneklésünknek, hogy legyen kedves Isten előtt. És a Szentlélek által Isten kedvessé teheti a mi életünket és szolgálatunkat. Egy néhány gondolatot szeretnék Ezékielről és az ő könyvéről. Tudjuk azt Isten igéből, hogy Nabukodonozor mindjárt az első csoportban, Babilonba hurcolta őt is, és Ezékiel ott a fogságban kapott elhívást arra, hogy a foglyok között szolgáljon és prófétai szolgálatban legyen. Tehát ő nem úgy ment el a fogságba, hogy próféta volt, hanem ott olvassuk ezt az ő könyvének az elején, hogy ott, ahogy ültem a Kébár folyó mellett, ott megszólított és rám nehezett az Úr keze, és elhívott engem. Nagyon pontos feljegyzéseket készített Ezékiel, ahogy leírja az ő könyvét, és egy kicsit részletesebben foglalkozunk az Ezékiel könyvével és az ő proféciáival, akkor úgy látjuk, hogy 13 időpont nagyon pontosan fel van jegyezve. Évre, hónapra, napra. És ebből a 13 feljegyzett időpontból 12 időpont arról szól, hogy milyen isteni kijelentést kapott. És a 13. pedig egy hírnöknek az üzenete volt, amikor tudósította őt arról, hogy Jeruzsálem elesett. Azt is tudjuk, és ki lehet számolni így a feljegyzéseiből, hogy 22 évig volt aktív szolgálatban, és az elhurcolt és a számüzetésben levő népnek a bátorítása volt az ő szolgálata. Hát mondhatjuk azt, hogy Jeruzsálemnek a legsötétebb napjaira esett az ő szolgálatának a súlypontja, vagy a szolgálatának a nagyobb része. És a szolgálatának az első 7 éveiben különösképpen nagyon hűségesen közvetítette a zsidó társainak az Isten ítéletnek, mondhatjuk azt, hogy a nyers, szívet tépő és a reményt romboló üzenetét. Ugyanis a nép amellett, hogy fogságba került, és bekövetkezett az, amiről Jeremiás nagyjából hasonló hosszúságú ideig, mint Ezékiel prófétált, a fogságba vitel előtt Jeremiás 23 évig szolgált, és tudjuk azt, hogy milyen konok és visszautasító volt a népnek a válasza, majd még erről egy kicsit fogok beszélni később. De amellett, hogy a nép elkerült a fogságba, Az Úr azt az üzenetet bízta Ezékielre, hogy mondja el a népnek, hogy nincs remény arra, hogy Jeruzsálem megmarad, és a templom megmarad. És Ezékiel szolgálatának a 7. évében bekövetkezett az, amitől féltek, ami aztán nagyon lesújtotta Izrael népét, ugyanis tudjuk a feljegyzésekből azt, hogy mikor elhurcolták Ezékielt, Nabukodonozor még nem rombolta le Jeruzsálemet, nem rombolta le a templomot, csak leigázta az országot. Aztán volt egy báb kormány, egy báb király, akit úgy hívtak, hogy Sedékiás, és 7 év után Sedékiás fellázadt a babiloni király ellen, és a babiloni király válaszul, újra hadsereget küldött Jeruzsálem ellen, és akkor már nem volt kegyelem tovább. Tehát Ezékielnek ezt az üzenetet kellett mondania, hogy a fogság tart, és Jeruzsálem is el fog esni. Ezt ő elmondja, és a könyvének az első 24. részében igazából ezt az üzenetet adta át a népnek. Tudjuk azt is az ő feljegyzéseiből, hogy amellett, hogy a nép eléggé el volt keseredve, és nagyon reménytelen helyzetben volt, de az Úr őt különösképpen megpróbálta bizonyos dolgokkal. Néha nagyon különös dolgot mondott neki az Úr, hogy tegyen. Csak egyet-kettőt említek ezekből. Nem tudom, hogy hogy aludhatott nyugodtan Ezékiel. Ugyanis több hétig vagy több hónapig csak az egyik oldalán volt szabad feküdjön. Nem volt szabad megforduljon. Ennek is volt egy prófétai üzenete. És az Úr megadta neki parancsba, hogy több száz napon keresztül csak az egyik oldaladon fekhetsz. Aztán, ami nagyon fájdalmasan érintette őt, és talán emberileg nézve a legnagyobb csapás volt az ő számára, akkor nap, amikor Jeruzsálem elesett, akkor nap meghalt a prófétának a felesége. Ezt a 24. részben írja le, és az Úr megmondta neki, hogy el fogom venni a szemed fényét. És beteljesedett, és ahogy akkor nap, amikor Jeruzsálemet végleg felégették, lerombolták, meghalt a felesége is. Hát ha így belegondolunk, szinte elképzelni se tudjuk azt a csalódást és azt a keserűséget, ami ott volt a nép szívében. És ahogy lapozgatjuk az ő könyvét, azt vesszük ki, hogy az egyetlen reménysugár az ő könyvéből, vagy az ő üzenetéből az lehetett, hogy az egész fogság ideje alatt viszonylagos békében és nyugalomban fognak élni. Ez is valami. És nem tudom, hogy milyen jövőképük lehetett az ott élő embereknek, de aztán bekövetkezik egy fordulat Ezékiel proféciájában és az Ezékiel szolgálatából. És mondhatjuk azt, hogy amikor a legnagyobb volt a keserűség és a reménytelenség, akkor az Úr egy csodálatos üzenetet bízott a prófétára. Azt üzente a népnek, hogy nincs minden elveszve. Hát az Úr kegyelme volt az, hogy ezt az embert, aki annyi megpróbáltatáson és mondhatni, hogy annyi különös dolgon átment az ő szolgálata során, volt ereje a népet bátorítani, volt ereje a népet buzdítani arra, hogy ne veszítsék el a hitet, és ne veszítsék el a reménységet az élő Istenbe. Mert az Úrnak vannak még ígéretei, amiket be akar váltani a nép életével kapcsolatosan. De ezt a szakaszt, amit felolvastunk, akik behatóbban tanulmányozzák Ezékiel könyvét, különösen ez a szakasz, és a 24. verstől a 30. versig úgy nevezik, hogy az Ezékiel írása szerint való evangélium. Mert egy evangéliumot és egy örömüzenetet közvetített Ezékiel a nép felé. És hát szeretnék egy néhány gondolatban ezzel foglalkozni és megosztani a testvérekkel, amit megértettem a Jóisten igéből, hogy mit üzen számunkra ezen a pünkösd napján Ezékiel proféciája és a pünkösd ünnepe. Szeretnék öt dolgot elmondani, öt nagyon egyszerű dolgot, és kívánom azt, hogy az Úr lelke frissítse fel bennünk ezeket a dolgokat. Hát egy visszatérő mondat ebben a szakaszban az, hogy nem ti értetek cselekszem, hanem az én szent nevemért teszem mindazt. Hát az első dolog, amit úgy megértettem, és úgy hiszem, amiért hála kell legyen a szívünkbe, a kegyelem. Istennek a kegyelme. És ha ezt a szót egy kicsit úgy elemezzük, vagy az értelmén elgondolkodunk, mi is a kegyelem, akkor mondhatjuk azt, hogy egy meg nem érdemelt jóság. És úgy feltetjük a kérdést, hogy érdemelt még ez a nép valamit Isten részéről? Érdemelt valamit ez a nép? Aztán, ha egy nagyot ugrunk a történelemben, ha kicsit közelebb jövünk, és az Úr Jézus megígérte a tanítványainak is, hogy el fogom küldeni a Szent Lelket, a vigasztalót, a pártfogót, amiről Attila testvér is beszélt. Feltetjük a kérdést, megérdemelték azok a csetlő, botló tanítványok, hogy Isten elküldje az ő Szent Lelkét. De jöjjünk egészen közel, testvérek. Megérdemeljük mi azt egyáltalán, hogy Isten közölte velünk az ő kegyelmét és az ő Szent Lelkét. Ugye tudjuk a választ, nem érdemeljük meg. Azt sem érdemeljük meg, hogy itt vagyunk most, és csendben hallgathatjuk Isten igét, és emlékezhetünk arra, hogy egy ilyen napon Isten elküldte az ő Szent Lelkét, és beváltotta az ő ígéretét. Hát szeretném azt, testvérek, hogy mindig ott legyen a hála a szívembe ezért, a meg nem érdemelt kegyelemért. Hogy Isten adott az ő lelkéből nekem is. Isten úgy látta jónak, hogy közölje velem is az ő lelkét. Hogy bűnbánatra vezessen, hogy megtisztítson, és hogy azóta is formálja az én életemet az ő lelke által. Úgy érzem, hogy soha nem fogom tudni ezt megköszönni. De szeretném, hogy ott legyen a hála a szívemben. És biztatok erre mindenkit, hogy legyünk hálások ezért a kegyelemért Istennek. A másik dolog, amit megértettem Isten igéből, hogy mit is üzent Ezékiel az akkori népnek, és üzen számunkra is, a közösségre hívás. Ezékiel azt az üzenetet mondta tovább a népnek, hogy kihozlak titeket abból a népből, összegyűjtelek benneteket, és beviszlek titeket abba az országba, és visszahozlak titeket abba az országba, ahonnan száműztelek benneteket a ti gonoszságotok miatt. És elmondja ott az ige azt, hogy meg foglak benneteket tisztítani. És ez olyan közösség, amit Isten lelke hoz létre. Olyan közösség, olyan embereknek a közössége, akiket Isten lelke megtisztított. Úgy elgondolkodtam azon, testvérek, hogy ez a világ és a világnak a szellemisége jelenleg mennyire támadja azt, hogy közösségben legyünk egymással. A technikai fejlődés is ebbe besegített. Ugye régebben, vagy nem tudom, hogy most hogy van, de ugye mondják azt, hogy ma minden szobába tévé legyen. Nem egy szobába vagy egy nappaliba, hanem mindenkinek legyen külön tévéje. De ugye most már a tévé kezd úgy háttérbe szorulni, most már vannak az okostelefonok, és ugye már ebédelni se lehet, ha nincs ott az asztalon az okostelefon. Mert lehet, hogy jön egy üzenet, lehet, hogy valaki ugye sürgősen keres, és már nem lehet együtt már csendbe, közösségbe leülni, vagy ebédelni se. Mert ott kell legyen. Annyira befurakodott az életünkbe. Aztán ugye vannak a közösségi oldalak. Mert az emberek vágynak a közösségre. Mert a szívünk mélyén ott van a vágy, hogy tudjunk valamit másokról, és hogy közöljünk valamit magunkról. Osszunk meg valamit magunkról. És mondhatom azt, hogy nem rossz ez a felület. Nem mondhatjuk, hogy rossz, ha jól használjuk, de mégsem pótolja azt az igazi közösséget, amit Isten szent lelke tud létrehozni. És testvérek, a Szentlélek által létrehozott közösség, az pótolhatatlan. Semmiféle technikai újítás nem oldja meg azt, amikor szemtől szembe egymás szemébe nézünk, és megosztjuk a mi gondolatainkat, a mi bánatunkat, a mi terhünket, és van, aki meghallgasson, van, aki tanácsoljon, van, aki segítsen, van, aki imádkozon érettünk. A pünköst erről szól, és Ezékiel is valami hasonlót mondott, pedig ő nem tudott semmilyen, most nem mondok neveket a közösségi oldalakról, ő még ezekről nem tudott. De tudta azt, hogy a Szentlélek, amikor kitöltetik, akkor közösségre hívja az embereket. És olyan sokfélék vagyunk ebben a gyülekezetben, olyan sokféle családi háttérből, többféle temperamentummal, életszemlélettel, meglátásokkal, de ez a Szentléleknek a csodája, hogy Isten létre tudja hozni ezt a drága, meleg, forró közösséget. Bárcsak ezen az ünnepen ez erősödne meg bennünk. És ne elégedjünk meg a felszínes kapcsolatokkal. És a gyülekezeten belül is törekedjünk egy sokkal mélyebb közösségre, sokkal mélyebb kapcsolatra. És ne elégedjünk meg csak azzal, hogy látjuk messziről egymást vasárnap vagy pénteken. Hanem keressük a sokkal tartalmasabb közösséget. És erre lehet azt mondjuk, hogy de nincs idő. Testvérek, ez úgy van mindig, hogy amit fontosnak tartunk, arra mindig szakítunk időt. És ha ezt a Szentlélek ezen az ünnepen aláhúzza bennünk, hogy én szeretnék tartalmasabb közösségben élni az én testvéreimmel, akkor biztos, hogy találunk rá valamikor időt. Biztos, meg vagyok erről győződve. Hogy valamikor az Úr megsegít minket, hogy találunk erre időt. Aztán a harmadik dolog, amit úgy aláhúz Ezékiel és ezen az ünnepen, az Úr lelke, szeretném, hogy aláhúzza ezt a szívünkben, az újjászületés. Az új szív és az új lélek. Hát ez hallatlan dolog volt abban az időben, amiről Ezékiel beszélt. És ez annyira szokatlan volt, és annyira eltérő volt attól a gondolkodástól, hogy hallották az emberek, és nem értették. Olvasták az emberek, és nem értették. Hogy miért mondom, ezt kérdezi valaki, honnan tudom, hogy nem értették. Hát onnan tudom, hogy eltelt több száz év, volt Izraelben egy tanító, aki biztos, hogy ismerte Ezékielnek a tekercsét, és nem tudta, hogy Jézus miről beszél. Ki volt ez a tanító? Tessék bátrabban mondani. Nikodémus. Jézus nem nevesíti akkor a beszélgetés során, de kiolvashatjuk, hogy hát te Izrael tanítója vagy, hát ha tanító vagy, neked tudni kell minden ószövetségi tekercset. Hát Ezékiel évszázadokkal ezelőtt megmondta, hogy Isten újjá szüli az embereket, hogy újjá lehet születni, és újjá kell születni, és te sem érted ezeket a dolgokat. Valami nagyon különös dolog volt ez Ezékiel proféciájában. De Isten jónak látta már akkor, hogy ezt az üzenetet közvetítse a nép felé. És testvérek, vajon visszhangra talált mégis egyeseknek a szívében ez az üzenet? Vajon visszhangra talált, vagy nem talált visszhangra? Vagy senki nem értette meg, és senki nem került ennek a hatása alá. Hát úgy hiszem, hogy visszhangra talált. És azért mondom ezt, mert ugye most foglalkozunk péntek esténként Nehémiás könyvével és Esdrás könyvével, mert ugye vannak átfedések ezeknél a könyveknél, és hát szeretnék ezzel kapcsolatosan egy néhány igét idézni először a Jeremiás könyvéből, hogy csak úgy szemléltetésképpen, hogy milyen annak az embernek a szíve, akinek kőszíve van, érzéketlen szíve, és milyen az, amikor Isten lelke elkezd munkálkodni valakinek a szívében. És szeretnék olvasni a Jeremiás könyvéből, majd a Zsezrás és a Nehémiás könyvéből is egy-két ige verset. Amikor Jeremiás prófétált, és beszélt arról, hogy ha meg nem térnek az emberek, akkor be fog következni a fogság. Sokszor figyelmeztette Jeremiás a népet, és az egyik és gyakori reakció ez volt. Így szól az Úr, álljatok ki az utakra, és nézzetek szét. Kérdezősködjetek az ősi ösvények után. Melyik a jó út, és azon járjatok, akkor nyugalmat találtok lelketeknek. De ők ezt mondták, nem megyünk. Őröket is állítottam föléjük, hogy figyeljenek a kürt szavára, de ők ezt mondták, nem figyelünk. Minden figyelmeztetés, minden jó tanács, minden érvelés lepergett erről a népről, mert kemény szíve volt. Megkeményítették a szívüket, és nem akartak hallgatni arra a szóra, amit Isten küldött Jeremiás próféta által. És most arról egy-két igeverset, hogy amiről aztán prófétált Ezékiel, hogy adok nekik egy új szívet, adok nekik hús szívet, és adok nekik egy új lelket, hogy hogyan is nyilvánult ez meg az Esdrás könyvéből a 10. rész, első vers. Ez már akkor volt, ugye, amikor a nép visszatért, a népnek egy része a fogságból. Míg Esdrás imádkozott és vallást tett sírva és leborulva az Isten háza előtt, Izraelből igen nagy gyülekezet gyűlt hozzá, férfiak, asszonyok és gyermekek, mert a nép igen keservesen sírt. És egy igét Nehémiás könyvéből is. 2. rész, 18. vers. Elmondtam nekik, hogy Istenem milyen jó akaratú volt hozzám, és hogy milyen szavakat mondott nekem a király. Erre ők így feleltek, kezdjük el az építést, és bátran hozzáfogtak a jó munkához. Azért olvastam el ezt a néhány igeverset, hogy lássuk azt, hogy van, amikor nincs kivel beszélni, és van, amikor Isten lelke úgy megváltoztatja az embereknek a hozzáállását, hogy rá se lehet ismerni az emberekre. És testvérek, hadd mondjam azt el, hogy mi mindannyian ilyenek vagyunk, vagy ilyenek voltunk. Mert egy ideig velünk se lehetett beszélni. Hangozhatott akármilyen igehirdetés, hirdethette bárki az igét, minden pergett le rólunk. Én most magamról beszélek. De azt hiszem, hogy akik találkoztunk az Úr kegyelmével, mindenki elmondhatja ezt. Szólt az ige, és én azt mondtam magamban, hogy nem. Szólt a megtérésre való felhívás, és azt mondtam, hogy lehet majd később, de most nem. Szólt a jó tanács, és azt mondtam, hogy nem. Mert ellenállás volt a szívemben. Mert kemény volt a szívem. Mert kőszívem volt. De eljött egy fordulat, és eljött egy változás. Amikor Isten szent lelke a kőszívet, ahogy Jeremiás fogalmaz, az én igém olyan, mint a sziklazúzó pöröly. És jött Isten igéje, és összeomlottam. És nem bírtam tovább. És azt mondtam, hogy így nem lehet tovább menni. Egy újat kell kezdeni. Mert így nem folytathatom. És ma sem tudom ezt megköszönni, hogy Isten szent lelke beavatkozott az életembe. És összetörte az ellenállást, összetörte a keménységet a szívemben. és hála van a szívemben azért, hogy Isten szent lelke ezt a munkát most is folytatja. Bennem is, és az imádságom az, hogy közöttünk is. Mindannyiunknak a szívében. Aztán még szeretnék két dolgot az igével kapcsolatosan. Amikor Ezékiel beszél az újjászületésről, akkor összekapcsolja azzal, hogyha valaki új életet kap, akkor az azzal jár, hogy Isten szent lelke betölti az életét. De soha nem lehet ezt a sorrendet felcserélni. Mert sokan lehet szeretnék a lélek gyümölcsét, a lélek erejét, a lélek ajándékait, a lélek munkáját megtapasztalni az életükben, de annélkül, hogy a szívük összetörne, és a szívük megváltozna. A sorrendet soha nem lehet felcserélni. Ezékiel is ezt a sorrendiséget használja, előbb új szív, és utána új lélek. Ez az isteni sorrend. Mert bárhogyan is próbálja valaki utánozni a lélek gyümölcsét, vagy a lélek ajándékait, vagy a lélek megnyilvánulásait, lehet valamennyire utánozni, lehet valamennyire mutatni valamit ebből, de nem beszélhetünk újjászületés nélkül sem a lélek ajándékairól, sem a lélek gyümölcséről. Ez az újjászületett embernek a jellemvonása, hogy termi a léleknek a gyümölcsét. Aztán még utolsó gondolatban pedig az is foglalkoztatott testvérek, hogy amikor valaki beteljesedik a lélekkel, a lélekkel való beteljesedés után következik a kiteljesedés. Mármint az életünknek a kiteljesedése. És senkinek az élete nem teljesedhet ki, aki nem teljesedett be szent lélekkel. És Ezékiel egy néhány gondolatban megmagyarázza azt, hogy mit jelent a kiteljesedett élet. Mit jelent az, amikor valaki újjászületik, és amikor valakinek az életében Isten szent lelke látható módon munkálkodik. Hát úgy látjuk, ez már a rész vége felé van feljegyezve, hogy Isten tette egy ilyen ígéretet, hogy akit ő újjászül, új szívet ad és új lelket ad belé, az minden tisztátalanságtól megtisztítja. És úgy eszembe jutott az Úr Jézusnak az a mondása, hogy akit a fiú megszabadít, az valósága a szabad. Semmi nem kötözi, semmi nem rántja vissza. Semmilyen szenvedélyt nem tűr meg az életében, hanem teljes szabadságban él. Aztán Isten azt is megígérte, hogy a fogság után, amikor visszatér a nép, akkor anyagi fellendülést is ad. Én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy a kiteljesedett élet arról is szól, hogy Isten gondviselésének a megtapasztalása. És testvérek, biztos, hogy sokan mondhatunk el ilyen történeteket, átéléseket, amikor nagyon nyilvánvaló módon megtapasztaltuk azt, hogy Isten gondot viselt. Isten szinte természet feletti módon beavatkozott az életünkbe. És lehet, hogy még ma este is valaki szeretett volna a szolgálatok között valamit elmondani, egy ilyen élményét. Hát most, ha mondhatom ezt, akkor holnap készüljön és mondja el. Ossza meg a gyülekezettel, hogy Isten hogyan avatkozott be az életében, hogyan segítette át egy nehézségen, egy problémán. Meghallgatjuk majd holnap, ha az Úr megsegít, kegyelmet ad nekünk. Aztán azt is mondja itt tovább a kiteljesedett élettel kapcsolatosan, hogy, és itt jellemző Ezékiel könyvére, hogy sokszor nagyon kemény kifejezéseket használ. Itt is azt a kifejezést használ, hogy megundorodtok saját magatoktól. Ez egy ilyen naturalisztikus kifejezés, szinte nem mindennapi kifejezés. Hogy megutáljátok saját magatokat, azt a bűnt és azt a tisztátalanságot, és ezt is Isten szent lelke és a kiteljesedett, megtisztított életre jellemző az, amikor az ember gyűlöli a bűnt, kerüli a bűnt, és nem akar a bűnben élni. Mert megutálja az ember a bűnt. És amikor erre gondolunk, akkor Jób jut az eszünkbe, akiről Isten igéje azt jegyezte fel, hogy Jób egy bűngyűlölő ember volt, aki nem alkudott meg a bűnnel, és nem tűrte meg a bűnt. És még egy gondolatot ezzel kapcsolatosan, olyan szép nekem, olyan szép számomra ez a kép, amit mond, hogy akinek kiteljesedik az élete, úgy fogalmaztam meg, hogy a romokból édenkertet hoz létre. És Isten igéje azt mondja, hogy nem ti érettetek, hanem az én nevemért teszem ezt. De úgy elgondolkodtam, ahogy készültem az igéből, hogy ezt nem Isten végzi el igazából úgy közvetlenül, hanem közvetve, rajtunk keresztül. Hogy amikor találkozunk egy romos helyzettel, egy romos élettel, akkor az Úr bennünket használ fel. És milyen szép ez a munka, milyen szép ez a szolgálat, amikor valakinek segíthetünk abba, hogy találkozzon az Úr Jézussal. Amikor valakinek segíthetünk abba, hogy fejlődjön lelkileg. Amikor valaki elakad, és az Úr használat bennünket abban, hogy segítsünk tovább lépni azon az elakadáson. És a romokból édenkert lesz. És ez nem csak egy látvány, hanem egy állapot. Egy állapot, egy lelki állapot, hogy valaki helyreáll. Ugye azon is gondolkoztam, testvérek, és ezzel befejezem, ugye eszembe jutott az Úr Jézusnak a mondása a Szentlélekkel kapcsolatosan, hogy ha ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékot adni a ti gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad? Hogy van tovább ez az igevers? A ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. És testvérek, igazából nem is a szent lélekért kell imádkozzunk, hanem azért, hogy Isten lelke elevenítsen meg bennünket. Isten lelke teljesen vegye uralmába az életünket, hogy teljesedjünk be szent lélekkel, és ezáltal teljesedjen ki az életünk. És építse fel bennünk az Úr azt, amit szeretne elvégezni az életünkben. Kívánom, hogy az Úr adja meg ezt számunkra. Amen.